Hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk, hogy Istennek szenteljük magunkat, hogy kérjük őt arra, áldjon meg minket, ahogyan megáldotta mindazokat, akiket ő maga elhívott, megkegyelmezett, akiknek ígéretet adott, és életük minden napján velük is volt, hogy megvédje őket, és beteljesítse az ígét, amit adott nekik. Isten őrködik az ő szava fölött. Nem egy légüres térben, hanem ott, ahol az emberek hittel elfogadják azt, ahol készek arra, hogy rendelkezésére álljanak, hogy ő betölthesse az ő szavát a földön. Bizonyára nagy részt megértettük azt az időt, amelyben élünk, megértettük, hogy mivel foglalkozik most Isten. És hangsúlyoztuk, hogy nem más időket élünk, hanem egy nagyon különleges időben. Egy olyan időben, amely minden korábbinál jelentősebb vagy komolyabb. Egy olyan időben élünk, amely annyi ellentétes és annyi dologgal szembesül, mint semmelyik más korszak. Egy olyan korszak, amelyben az emberek minden eddiginél nehezebben találják meg Isten útját megtalálni, és nehezebben ismerik fel, hogy mi az igazság. Voltak éppen mindenki azt állítja, hogy birtokában van az igazságnak. Mindenki azt állítja, hogy Isten szolgálja, és követi is őt. Meg annyi hang vált hangossá. Mindezek közepete Istennek van egy népe, és az övei hallgatnak az ő hangjára, és az ő hangja az ő ígéje. Nem az én és a te értelmezésed az ő szaváról, hanem az ő szava, amely tisztán és világosan eljutott hozzánk, vagy intéződött hozzánk. Én még mindig érintve vagyok a tegnap este hallottaktól. Valami csodálatos dolog Isten népéhez tartozni, de ez felelősséggel jár. Az Úr pedig számon kér minket, és azt akarja, hogy higgyünk neki, bízzunk benne, és engedelmeskedjünk is neki. Isten áldása az engedelmességben rejlik. És amikor Pál apostol azt írja a Róma 16-ban, hogy kieszközölje a hitben való engedelmességet a pogányok népek között, akkor ebben valami nagyszerű rejlik. Nem csak a hit, hanem a hitbeli engedelmesség. De hiszen az engedelmességet megköveteli magának valaki, valaki igényt állít rá, és ebben az esetben Isten az, aki megköveteli, aki igényt állít rá. Az Isten iránti engedelmesség azt jelenti, hogy engedelmeskedünk az ő szavának. Amennyiben az én gyermekeim engedelmeskednek nekem, akkor megteszik azt, amit én mondtam nekik, hogy megtegyenek. És ugyanez a helyzet Istennel és velünk is. Ha azt tesszük, amit ő mondott nekünk, akkor engedelmeskedünk neki. És az van megírva, bizonyuljatok Isten engedelmes gyermekeinek, és ne szabjátok életetek menetét, vagy életmódotokat a világ szokásai szerint. És Isten engedelmességre akar minket nevelni, hogy megnyugodjon az ő áldása ezen az engedelmességen. Már is csodás dolgokat hallottunk, és engem meggondolkoztatott, hogy éppen Dávid mennyi különböző helyzeteken ment keresztül az életében. De ő mindig is mindennel Isten elé járult. Akár panaszkodott, akár örvendezett, akár sírt és kesergett, akár ujongott és dicsőítette Istent, mindig elébe tárta az ő életét. Ha elolvassuk a zsoltárokat, ez egy keresztmetszet az egész élete menetéről, ahogyan mindannyiunknak át kell mennünk kisebb-nagyobb mértékben rajtuk. Ő mindig Isten elé járult, és tudta, hogy amikor belép az ő szentélyébe, és segítségül hívja az ő nevét, az Úr válaszolni fog. És megtörténhet az is, az egyik prédikációban hallottuk, az Úr megígérte, hogy válaszol, csak azt nem mondta meg, hogy mikor. Igen, és megtörténik, hogy kitűzünk egy időpontot Istennek, és azt mondjuk, Uram, ezen és ezen az időn belül válaszolnod kellene nekem. Ha ez nem történik meg, akkor nem tudom. És Isten édes kevéssé törődik a mi időzítésünkkel, de nagyon is törődik velünk. És nekünk rá kell jönnünk, fel kell ismernünk, hogy mi nem mondhatjuk meg Istennek, hogy mikor mit kell tennie, hanem hiszünk abban, hogy ő meg fogja tenni, mert ígéretben adta. És így megkíméljük magunkat egy csomó bosszúságtól, amit magunk okozunk magunknak, és egy csomó csalódástól, amit előre beprogramoztunk magunknak. Voltak éppen csak annyi csalódás ér bennünket, amennyit mi magunk beépítettünk a programunkba, és nem több, nem kevesebb. Isten még nem okozott nekünk csalódást, még egyszer sem. De mi magunk gondoskodtunk arról, hogy néhány ilyen dolog megtörténjen. De mindezeket a dolgokat mi magunk előzetesen beprogramoztuk, mégpedig pontosan a mai technológiához hasonlóan, hála a számítógépeknek. És ez is, talán esztelenség, amit mondok, átragadt a hívőkre is, rám és rátok is. Hadd térjünk vissza a régi időkhöz, amikor az emberek még fenntartás nélkül bizalmat tanúsítottak az Úr iránt. Amikor még nem időzítettek semmit, hanem hittek Istenben, és tudták, hogy ő majd mindennek jó kimenetelt fog adni. Éppen itt olvastunk, hogy üdvös állapotban vannak azok, akik a te házadban laknak, akik mindig magasztalnak téged. Emögött a Szela szókifejezés áll, és minden alkalommal, amikor ez a szókifejezés megjelenik, szünet lett tartva. Az emberek önmagukban szálltak, megálltak, megtorpantak ennél a gondolatnál. Azt hiszem, mi is szünetet tarthatunk ennél fogva. Ha az új szövetségben, a zsidókhoz írt levélben olvassuk, talán a 3. fejezet 6. versében áll, és mi vagyunk az ő háza. És az ő háza mi vagyunk. Istennek van egy lakhelye ezen a földön. Neki van egy háza. És az 1. Timótós 3. fejezetének 15. versében ez áll, hogy tisztában légy azzal, hogyan kell viselkedned vagy forgulódnod az Isten házában, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és alapja. Amint tudjátok, Dávidnak nagy vágyakozás volt a szívében, hogy házat építsen Istennek, és tudjátok, hogy miért és milyen célból. Ki tudja közületek, hogy Dávidnak miért volt olyan mély vágyakozás a szívében, hogy Istennek építsen egy házat. Ki tudja az okot, az indokot, amiért ezt meg akarta tenni. Ő maga kimondta és megmagyarázta. Azért, hogy a frigyládának egy helyet adjon, ahol megmaradhat. Hogy ne legyen ide-oda hordozva, hanem legyen egy lakhelye. És ennél fogva azt mondja, ahol maga a talpad is ott lesz. Ott, ahol a frigyláda volt, ott volt Isten. Akár Edomban, ahogyan ezeket a népeket hívták, akár hova vitték a frigyládát, akár a jebuziták, vagy bárki más, mindenhol, ahol a frigyláda volt, megtapasztalták Isten jelenlétét. És mi volt a frigyládában? Az Úr ígéje. És ma azt mondhatnánk, hogy ez mégiscsak egy holt betű volt, mert a betűt táblákra vésték, vagy kecskebőrre írták, amit akkoriban pergamennek neveztek. De ha egy kicsit tovább megyünk, akkor azt kell mondanunk, még ha Isten szava csak le volt írva, úgy nézett ki, mintha egy halott betű lenne, úgy mégis élő és érvényes marad Isten előtt. És ahogy Pál apostol ír a zsidókhoz írt levélben, élesebb minden kétélű kardnál. Istent köti az ő szava. Ott, ahol az ő szava van, ott van ő is. Most pedig eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy mi mindannyian Isten temploma kell, hogy legyünk. És az írás azt mondja, hogy Isten temploma szent, és ti vagytok az Isten temploma. Mire kell a templomnak szolgálnia? Ahogy már elmondtuk, hogy egy helyet biztosítson az Úrnak, hogy a szövetség ládája oda legyen letéve. És amikor a szövetség ládája a helyére került, vagy lett állítva, Salamon kilépett, felemelte kezét, a kikövezett területre letérdelt, és segítségül hívta az ég Istenét, és az Isten dicsősége betöltötte a házat. Mikor fog Isten dicsősége betölteni téged és engem, és az új szövetségi gyülekezetet visszavezetni oda, hogy az ő dicsőségére és dicséretére legyünk valamennyien? Amikor Isten ígéje a te és az én szívemben elhelyeződött, amikor te és én olyan szövetségládává válunk, ahol Isten ígéje ott lehet, akkor Isten leszáll oda, és megerősíti az ő ígéjét, amit mi hordozunk. És azt hiszem, hogy ez az időpont most elérkezett, hogy szétválasszuk mindazt, különbséget tegyünk mindazon dolgok között, ami az emberektől származik, és mindazon dolgok között, amelyek Istentől származnak. Rájöttünk és felfogtuk, hogy ez egy különleges időszak, mivel Isten most szétválasztja az embereket. És valószínűleg Jeremiás próféta volt az, aki azt mondta, mi köze legyen a búzának a szalmához. Tulajdonképpen eredetileg is benne volt a körlevelemben, és most csak ez a rész maradt meg benne. Mi köze legyen az ígének az értelmezésekhez? Rájöttünk és felfogtuk, hogy a keveredés, a vegyület nem állhat meg Isten előtt, hogy ebből hamis gyermekek fogannak és születnek, akik nem hallgatnak Istenre, akik nem belátóak, akik olyan önfejűek, hogy nem fogadnak el semmilyen tanácsot, hanem a saját szívük csökönyösségében járnak. Éppen úgy, mint Ismael esetében is volt, aki egy vadember volt, bár Ábrahám volt az apja, de az ígéret hiányában, mint vadember, nem lehetett megszelídíteni. Így van ez mindazokkal, akik nem vetik magukat alá az isteni ígéret szavának, tévútra kerülnek, és Isten nem tud hozzájuk szólni. Üdvös állapotban vannak azok, akik a te házadban laknak, akik minden időben dicsőítenek téged. Ez a mi kívánságunk, a mi vágyunk. Újra és újra el tudnánk olvasni, és gyakran el tudnánk olvasni. Az én lelkem vágyakozott, sőt, epekedett a te udvarod után, ó Uram! Az Isten kinyilatkoztatása utáni vágyakozásnak olyan nagyra kell növekednie bennünk, hogy kifejezésre jusson. Igen, hogy már ne tudjuk elviselni annak hiányát, mert Isten még nem nyilatkoztatta ki magát úgy, ahogy ebben a Bibliában meg van írva. És amikor néha magamban vagyok, akkor ott van a pultom fölött, mármint nem italok, hanem egy pultom van, amin vagy ami fölött a lámpák lógnak, és ott van a nagyon régi Biblia is, jó 300 éves. És sokszor olvasok ott ennek a fénynek a megvilágítása alatt, sokáig az éjszakában nyúlóan. És néha azt mondom, Uram, én Istenem, minden, amiről itt beled számolva, igaz. És te még ma is ugyanaz vagy, aki voltál. Te létrehoztál magadnak egy élő tanúságot ezen a földön, és egy élő tanúságot hagytál magad után, és még mindig vannak olyan embereid, akiket felhasználhatsz arra, hogy ugyanazt tegyék, mint akkor is tettél. Neked, ó Istenem, könnyű újra megtenned azt, amit akkor tettél. Csak röviden szeretnék felolvasni néhány mondatot. Talán Rusz testvér is mond még valamit ma este, hiszen annyira hálásak vagyunk, hogy még mindig összegyűlhetünk, és hitben épülhetünk Isten színe előtt, vagy felépülhetünk Isten színe előtt. És minden összejövetel, minden elolvasott ígevers tartalmaz valami építő jellegű dolgot önmagában, még akkor is, ha Isten néha pöröllyel kell lecsapnia, hogy szétzúzzon bizonyos dolgokat. De soha nem azért, hogy téged és engem összezúzzon, hanem legfeljebb azt, amit neked és nekem el kell engednünk, amiről le kell mondanunk, amitől meg kell szabadulnunk. Arra nyugodtan lecsaphat Isten kalapácsa, de soha nem rád, és soha nem rám. Isten nem leli örömét abban, hogy szenvedést okozzon nekünk. Isten azt akarja, hogy jólétben éljünk. Ez meg lett írva már Timóteusnak Pál apostol által a rövid levélben. De azok a dolgok, amelyek akadályokat képeznek Isten előtt neked és nekem, a te és az én hitéletednek, a te és az én szellemi növekedéseinknek, ezekre fog Isten pörölje lesz, ezekre hadd sújtson le Isten pörölje, ezekre fogja a kardot vagy a metsző ollót alkalmazni, hogy levágja őket. De hiszen annyi tanítást kaptunk ebben az időben, mint még soha ezelőtt. Noha nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mindazok, akik már régóta hívők, a végsőkig úgy fognak ragaszkodni ahhoz az időhöz, amikor hitre jutottak, mint a legnagyobb, a legdicsőségesebb, a legfontosabb. Nincs olyan ember, aki igazán megtapasztalta Istent, akinek egész életében lesz egy olyan időszak, amely túlmutatna a kezdeteken. Kivéve, ha Isten ráébreszt bennünket arra, hogy a vég ugyanolyan fontos lehet, mint amilyen fontos volt a kezdet. De mi mindannyian, és különösen minél idősebbek leszünk, annál inkább visszaidézzük a kezdeti időket. És Isten ma is feltámaszthatná halottakat, és mégis arról beszélnénk, ami akkor volt, mert olyan frissen éltük át. Eljutottunk a hitre, új lett számunkra az íge, a kegyelem hatalmába kerített bennünket, bekerültünk Isten országába. És ezért van az, hogy az akkor megélt idők annyira beleívódtak a húsunkba és vérünkbe. De hiszen Isten továbbra is nagy dolgokat tesz, talán még nagyobbakat is, mint akkor tett. És remélem, hogy mindannyian megtapasztaljuk, és így is látjuk. Ami a tanítást illeti, úgy már Mózes is kijelentett egy nagyon különleges ígét. Az ő földi zarándok útjának a végén. Itt az 5. Mózes 32. fejezetében ez van írva. Figyeljetek fel, ti egek, mert én szólni akarok, és a föld vegye tudomásul az én ajkam szavait. Mint az eső, úgy áradjon le az én tanításom, mint a harmat az én beszédem. Mint az áporeső a fiatal növényzetre, mint az esőcseppek a növényekre. Mert az Úr nevét akarom közhírré tenni. Adjatok dicsőséget a mi Istenünknek, vagy tiszteletet. Ő egy szikla, az ő cselekedetei tökéletesek, mert minden útja igazságos, így egy hűséges és álnokság nélküli Isten ő, igazságos és becsületes ő. Ennyit Isten értékes ígéjéből. Az elmúlt vagy az utolsó napokban észrevettük, hogy az eső milyen jótékony hatással van a száraz földre. Micsoda felfrissülés, micsoda újjáélesztés, valóban szükség van az esőre. Itt azt mondja Isten prófétája, mint az eső, úgy áradjon le az én tanításom, mint a harmat az én beszédem, mint az áporeső a fiatal növényzetre, mint az esőcseppek a növényekre. A tanítás nem csak üres szavak előterjesztését jelenti. Egy Istentől érkező tanítás azt jelenti, hogy egy isteni öntözést kapunk, hogy a mindenható harmata alatt ülünk, és hogy a nedvesség kíséri a beszédet, hogy a csira, amely a magban van, előbújhasson, létrejöhessen. Istennél nincsenek sem üres, sem száraz szavak. Istennél minden szó egy teljes, egy telített szó, ezért a teljes evangélium, és ezt az ígét a szellem kíséri, hogy életre keljen. Amennyiben tekintetbe vesszük a prófétákat és az apostolokat, hogy milyen isteni bölcsességgel terjesztették elő és írták le az ígét, akkor csak csodálkozni tudunk. Az értelmüket használó emberek számára néhány dolog bonyolult lehet. De azok számára, akiket a szellem vezet, semmi sem bonyolult, hanem minden nagyon is világos. Jakab azt írja az ő levelében, a harmadik fejezet első versében. Testvéreim, ne erőltessétek magatokat, ne tolakodjatok arra, hogy tanítók legyetek. Annál inkább tartsátok szem előtt, hogy egyre szigorúbb ítéletet fogunk kapni. Amennyiben az isteni tanítást, amely közhírré lettéve ebben az időben a gyertyatartóra helyezzük, akkor tudatában vagyunk annak az Isten előtti felelősségnek, amely ezzel együtt jár. Vannak tanítók, akik Isten nélkül tanítanak, és azt tanítják, amit akarnak. Isten azonban apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat helyezett a gyülekezetbe. És ha mi Isten gyülekezetéhez tartozunk, akkor ezek a szolgálatok vonzóak lesznek számunkra, akkor azt fogják jelenteni számunkra, amire Isten kijelölte őket. És az is megvan írva még mindig, hogy Isten azért rendelte el ezeket a szolgálatokat, hogy felkészítse a szenteket, hogy hatékonnyá tegye őket a munkában. Miért hangsúlyozzuk a prófétai szolgálatot? Miért helyezünk a nagy hangsúlyt az isteni tanításra? De hiszen nem azért, mert van hozzá hangulatunk. De hiszen nem azért, hogy sértegessük az embereket, hanem azért, hogy hangsúlyozzuk, hogy Isten szilárdan kiáll az ő szavai mellett, és hogy azok ma is érvényesek, és hogy nem csak olyan emberek vannak, akik maguktól beszélnek Istenről, hanem Istennek olyan eszközei voltak, akiken keresztül ő maga is szólhatott. És mi Isten kegyelméből felismertük ezt a különbséget. Istenről sokan dumálhatnak. Minden pap, minden prédikátor, minden evangélista, mindenki azt képzeli, hogy mondhat, dumálhat Istenről, amit akar. De ki az, akin keresztül maga Isten szólhat hozzánk? Ez a lényeges kérdés. És Pál apostol azt írta annak idején, hogy az ígét, amelyet hirdett, nektek nem mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát fogadtátok el, ami valóban az is. És ezen múlik minden ezekben a napokban, hogy megkülönböztessük az emberek szavát az Isten szavától. És néha olyan sokszor és olyan régóta hallottunk már dolgokat, hogy azokat Isten szavának tekintjük. De egy olyan dolog, amit évszázadok óta tanítanak vagy hangsúlyoznak, nem válik azért automatikusan Isten ígéjévé, hanem Isten ígéje az, és az is marad, ami a Bibliában le van írva. És minden más egyéb, ezekhez az ígékhez képest kell megvizsgálni. És az Úr biztosan meg fog ajándékozni kegyelemmel, hogy helyesen meg legyen értve. A tegnap előtt olvastunk egy ígét a Bibliában, és valahogy az jutott eszembe, hogy néha valóban hangoztatva lett valami, amit az emberek talán nem tudnak rögtön felfogni, vagy átvenni. Végül hadd kezdjem egy másik ige felolvasásával, a Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 12. fejezetéből. Lukács evangélium a 12. fejezete, itt az van írva, a 20. versben. De Isten ezt mondta neki, te bolond, még ezen az éjszakán követelve lesz tőled a te lelked. Ez az íge valahogy a szívemig hatolt. Az Úr azt mondta a hegyi beszédében, aki azt mondja valakinek, te bolond, az bűnössé teszi magát, a pokol tüzét kapja. És itt ő maga mondja, szó szerint azt mondja, de Isten azt mondta neki, te bolond. Ha fellapozzunk ehhez a Máté 5. fejezetét, a 22. versben az van írva, én ellenben azt mondom nektek, ha valaki akár csak dühös lesz a testvérére, az legyen kiszolgáltatva a törvényszékre. És aki azt mondja a testvérének, hogy ostoba, az legyen kiszolgáltatva a főtanácsra. És aki azt mondja neki, hogy te bolond, az legyen kiszolgáltatva a tűzpoklára. Ez az, amit a mi Urunk mondott a világ hírű hegyi beszédében. Itt pedig az áll írva, de Isten ezt mondta neki, te bolond, még ezen az éjszakán követelve lesz tőled a lelked. És akkor kié lesz az, amit elraktároztál, vagy felhalmoztál. Így van ez mindenkivel, aki kincseket gyűjt önmagának, és nem Istenért gazdagodik, nem Isten mértéke szerint gazdag. Elolvastam az ehhez tartozó jegyzetet is, és ez áll benne, aki nem állítja a vagyonát Isten szolgálatába. Nos, vannak emberek, akik szavakkal mérten ugyan Istenért élnek, de valóságban nem. De figyeljétek meg, hogy miről van itt szó. A Máté evangéliumának 5. fejezetében a testvér szó kifejezésről van szó, nem egy istentelen ember meghatározásáról, nem egy olyan ember meghatározásáról, aki a pokol mélyére kerül, hanem egy testvérről a Krisztusban. Egy megváltott emberről, aki mégsem lefele, hanem felvétetik. Itt a Lukács 12-ben egy olyan emberről van szó, aki önmagának élt, aki nem gondolt Istenre, akinek allá kell szállnia. Még ma követelve lesz tőled a te lelked. Az ilyen ember bolond volt, és ezért lehetett így megszólítani is. Itt pedig az van mondva, szeretném hangsúlyozni a testvér szó kifejezést, hogy tudjátok, hogy az áll írva a 22. versben. Én ellenben azt mondom nektek, ha valaki akár csak dühös lesz a testvérére, az legyen kiszolgáltatva a törvényszéknek. Képzeljétek csak el magatoknak, mennyi harag és neheztelés létezik ma, és az emberek mégis az Úr kegyelmével dicsekszenek. Noha beszélnek a maguk módján. Pedig, ahol az Úr kegyelme van, ott van megbocsájtás is. Mert a kegyelem szó kifejezés a megbocsájtást foglalja magában. És ahol megkegyelmezés van, ott megbocsájtás is van. Tovább így folytatódik. És aki azt mondja a testvérének, hogy ostoba, legyen kiszolgáltatva a főtanácsnak. És aki azt mondja neki, hogy te bolond, az legyen kiszolgáltatva a tűzpoklára. Látjátok, mennyire bölcs az Isten. Ha a hitetlenek elolvasnák, azt mondhatnák, igen, itt így van megírva, és ott másképp van megírva. Ennél fogva mindig az a fontos, hogy a pontos szövegösszefüggést olvassuk, és megszívleljük, mert Isten tanítani akar minket. És például vehetnénk a törvény szó kifejezést, és tudjuk, hogy mi minden lett ezzel kapcsolatosan mondva, és nem létezik olyan ember a nap alatt, aki össze tudná foglalni, és közös nevezőre tudná hozni az összes kijelentéseket. De Isten képes erre. Egy helyen az áll írva, hogy Krisztus a törvény befejezése. A másik helyen, amely éppen előttem van, ez áll, mert bizony mondom nektek, amíg el nem múlik az ég és a föld, nem múlik el a törvényből egy jótányi sem, amíg be nem teljesedik minden. Tovább, aki tehát eme parancsolatok közül egyet is megszeg, még ha csak a legkisebbet is, és ennek megfelelően tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják nevezni a mennyek országában, aki pedig teljesíti azokat, és így tanítja őket, azt nagynak fogják nevezni a mennyek országában. Ha felnyitnám ehhez a Galatákhoz írt levelet, és néhány más részletet, talán nem is tudnánk pillanatnyilag, mihez kezdjünk. És mégis minden 100%-osan helyes. Megvan mindennek a helye. De ne tolakodjon mindenki arra, hogy tanító legyen. Először is Istentől kell legyünk tanítatva mindannyian. Meg kell legyünk ajándékozva azzal, hogy hozzáférjünk Isten igéhez, és ez nem tőlünk származik, hanem egyedül az Úrtól. A János evangéliumának 6. fejezetében állnak az ószövetségi szavak Ézsaiás prófétától, vagy prófétából, amelyeket a mi Urunk a 45. versben idéz. Itt ez áll. Mert hiszen megvan írva a prófétáknál, ők mindnyájan Istentől lesznek tanítva, mindenki, aki hallott és tanult az atyától, az hozzám fog jönni. Ez az isteni tanítás. Nem egyedül szavakkal jutunk el Jézus Krisztushoz, hanem isteni tanítás által. Hiszen ő Isten testben való kinyilatkoztatása, és én elég sokszor elmondtam már, hogy Isten szólt a prófétákon keresztül, de aki látta Mózes, az csak Mózes látta, és aki hallotta Ábrahámot, az csak Ábrahámot hallotta, aki Pétert látta, az csak Pétert látta, és aki Pált látta, az csak Pált látta. De aki látta Jézus Krisztust Istentől felkent szemmel, az látta a testélet ígét. Látta az emberi alakban megjelent Istent. Mennyire fontos tehát ez a kijelentés? Mert hiszen megvan írva a prófétáknál. Ők mindnyájan Istentől lesznek tanítva. Mindenki, aki hallott és tanult az atyától, hozzám fog jönni. Ez az isteni tanítás. Hogy Jézus Krisztushoz, az isteni kinyilatkoztatás központjához, sőt Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához járuljunk. Minden olyan tanítást el lehet felejteni, amely nem Krisztushoz vezet bennünket, hanem valahogy magasabb szférákba akar bennünket juttatni. És ha ezeket a tanításokat a végsőkig nyomon követitek, akkor meg fogjátok találni ott Jézus Krisztust. Mit találtok meg ott? Mit találunk egy tanításnak a végén? Ez a lényeges kérdés. Minden tanítás, amely Istentől származik, Istentől indul, Jézus Krisztushoz vezet, ő benne végződik, ő benne torkollik, és ahol ő benne torkollik, ott nyilvánvalóvá lesz az isteni élet. A megbékélés és feltárul az üdvösség. Az Istentől származó tanítás nem fejtudás, nem sajátos tudás vagy szakismeret. Egy Istentől származó tanítás oda vezet bennünket, ahová tartozunk, nevezetesen Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz. És ezért hiszem, teljes meggyőződéssel, hogy megőriztük az isteni tanítás egyensúlyát. Mert nem rohangáltunk valami fantasztikus dolgok után jobbra-balra, hogy ne kelljen a fantazmagória agyszülemény szókifejezést használni, hanem átadtuk magunkat, megadtuk magunkat az Úrnak, és Isten házában akarunk maradni, mindig ott akarunk lenni. Szeretnénk Isten olyan templomává válni, amelyben a szövetség ládája megtalálható, olyan emberekké, akik Isten igéjét hordozzák magukban, akik befogadták azt, akik visszatértek Jézus Krisztushoz, aki maga az íge, és akiből minden származik, mert ő általa és ő hozzá lett teremtve minden, ami teremtetett. Ahogy már elmondtuk, ő benne van az eredete, ő benne van a beteljesedés. Éppen ezért nem tulajdonítunk semmi jelentőséget egy olyan tanításnak, ami az emberektől származik, és aztán az embereket tekintik céljának, hanem annak a tanításnak, amely Istentől származik, és nem végződik azzal az emberrel, akin keresztül Isten közvetíti, hanem Jézus Krisztus az, ami Urunkhoz vezet. És mi volt a helyzet Jánossal? Vajon ő önmagára volt utalással? Az emberek oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy ő az-e. És bizonyára azért, mert az ő szolgálata olyan egyedülálló volt abban az időben. A János Evangélium első fejezetében, a 20. versben ez áll. Ekkor nyíltan megvallotta, és nyíltan kijelentette, nem én vagyok a Krisztus. Ők pedig tovább kérdezték tőle, már most mi legyen akkor, Ilyés vagy-e te? Ő azt mondta, nem, én nem vagyok az. Micsodálatos tanúságtétel. Nem létezik olyan nagy jelentőségű íge szakasz a Bibliában, a végígéret szempontjából, hogy Isten elküldi Ilyés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, mint ez, amit most éppen olvastunk. Ők megkérdezték tőle, te vagy-e Ilyés? Ő azt felelte, nem, nem vagyok az. Hazudott-e, vagy az igazat mondta? Könnyű az embereknek beszélni, amikor Isten mellett elbeszélnek. Hol marad az isteni kioktatás? De hiszen nem az ígén kívül, hanem az ígén belül. És nem csak egy Biblia ígeversre alapozva, hanem a Szentírás egész tanúságtételére. Egy ígeverset mindenki képes idézni, még az ördög is, és azt mondani az Úrnak, meg van írva, hogy megparancsolja az ő angyalainak, hogy a kezein hordozzanak téged, és hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. De hiszen ez esetben nem a láb lett volna botlás oka, hanem ha leugrott volna, akkor bizonyára az egész testet zúzódás érte volna. Az ellenség képes egy bibliai ígeverset kiragadni a szövegösszefüggésből, és akkor az űrzavar tökéletes. De a mindenható Isten elküldte az ő szolgáit és prófétáit, igazgatta a szájukat, formálta a szavaikat, és ők az Úr nevében beszélték azokat. És ugyanez érvényes mind a mai napig. És amikor Branham testvér így imádkozott abban az egyik prédikációban, ó Istenem, te ma még mindig ugyanaz vagy, aki befogtad az oroszlánok száját, amikor Dánielt bedobták oda hozzájuk, vagy közéjük, fogd be az én számat is, ha olyasmit mondanék, amit te nem akarsz, hogy kimondjak. Milyen szerény, de milyen komolyan vette ezt ez az ember. Zárd be a számat, ha olyasmit mondanék, ami nem lenne helyes a te szemedben. Itt János így válaszolt a kérdésre. te vagy-e így is? Nem, én nem vagyok az. Te vagy a próféta? Ő azt válaszolta, nem. Kétség kívül, hogy próféta volt, de nem az a próféta, akiről Mózes azt mondta, Isten támaszt nektek egy hozzám hasonló prófétát a testvéreitek közül. Ő tökéletesen megértette a kérdést, és tökéletesen megválaszolta is. És aztán így folytatódik. Akkor azt mondták neki, ki vagy te egyáltalán? Mert hiszen feleletet kell vinnünk azoknak, akik elküldtek bennünket. Mit állítasz magadról? Minek adott ki magad? Ő pedig így válaszolt. Én vagyok annak a hangja, aki a pusztában kiáltja, készítsétek, vagy egyengessétek az útat az Úrnak, ahogy Ézsaiás próféta megparancsolta. Milyen csodálatos! Ő pontosan tudta, hogy az első kérdés, a második kérdés nem vonatkozik rám. De nem szégyelte, hogy igennel válaszoljon, amikor megkérdezték tőle, hogy ki vagy te. És akkor az Ézsaiás próféta által mondott szavakra hivatkozott. Szeretteim, mi ugyanabban az időben élünk. Amennyiben a fejlemények, amelyek Isten határozata szerint történtek ebben az időben, egyértelműen megfogalmazódtak, nem azért, hogy egy ember legyen hangsúlyozva, hanem ahogy itt is elhangzott, készítsetek egy útat az Úrnak, egyengessetek egy ösvényt a mi Istenünknek. Ugyanezt történt az utolsó szolgálaton keresztül, a prófétai szolgálaton keresztül, amellyel Isten megajándékozott. Annak idején az emberek nem kapaszkodtak Jánosba, nem tették magukat függővé tőle, mint embertől, hanem követték az Urat. Ő rámutathatott a megváltóra, és elmondhatta, ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szeretteim, a mi időnkre alkalmazva, ez számomra és számotokra is azt jelenti, először is azt, hogy isteni egyértelműséggel az íge alapján hallottuk mindazt, ami erre az időre ígéretben lett adva, és hogy ez ugyanezzel az egyértelműséggel történt az Úrra, sőt az Úr visszajövetelére való utalással. Harmadszor pedig, hogy az az ember, akit Isten különösen felhasznált, nem szégyelte magát. Tanúságot tenni, akár Malakiás prófétából, akár a Jelenések 10:7-ből, akár más bibliai szakaszokból hangsúlyozni a reá vonatkozókat. Minden azért, hogy beteljesedjen az írás, és hogy mindenki, aki Istentől van tanítva, eljusson Jézus Krisztushoz. Ez az isteni tanítás fő mondani valója. Minden, ami az emberek tanítványságához és az értük és körülöttük való elköteleződéshez vezet, teljesen mellé fogott. Egy ember, aki Istentől lett tanítva, megtalálja az útat, és eljut Jézus Krisztushoz, és tudomásul veszi mindazt, ami az ígében, ígéretben lett neki adva, szívből hisz, és megtapasztalja azt. Legyen, hogy Isten megáldjon mindnyájunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Amen. Teljes szívemből köszönöm neked a te felmérhetetlen kegyelmedet, a te hűségedet, a te irgalmadat, a te beszédedet, a te munkádat, Uram, mindazt, amit teszel, és együtt köszönjük meg, hogy megőriztél minket a te kegyelmedben és a te szavaidban. Közösen és együtt A te rendélkezésedre bocsátjuk magunkat, mint Isten temploma, mint az Úr gyülekezete. Legyen, hogy a te ígéd el lett volna helyezve belénk, és jöjj el te szellemeddel. Keltsd azt életre, hogy nem mi tegyük a dolgokat, hanem a te erőt keltse életre bennünk, a te szavadat, és erősítse meg azt itt igazságként. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik ma nem lehetnek itt, mindazokért, akik összetörtek. Áld meg, Urunk, Schmidt testvéreket Ausztriában, áld meg az ottani testvéreket mind, áld meg a Svájcot, áld meg egész Európát, és az egész nagyvilágot. Hűséges Istenem, várjuk, hogy tanúságot tegyél magadról, mint az élő. Igen, Uram, mint az igaz. Te megajándékoztál azzal az ígérettel, és meg is fogod tenni. Imádat a te nevednek. Amen. Amen.